Tudom el a hangfelvételt, úgyhogy én most elindítom. Szóval nem olyan egyszerű, azt gondolom, ezt a szakaszt értelmezni, már csak azért is, mert hogyha kicsit összerakjuk ezt az apostolok cselekedeteivel, ahol meg arról olvasunk, hogy Pál apostol számtalan gyűjtés szervez a rászorulóknak, meg a rászoruló keresztény gyülekezeteknek, akkor ahhoz képest itt elég kemény, hogy is fogalmazok, egy ilyen ellentmondást lehet érzékelni a szövegből, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ezt az ellentmondást fel tudjuk oldani könnyedén és biblikusan, de azért egy kicsit a mélyére kell nézni ezeknek a dolgoknak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy továbbra is csak, amit többször mondtam már, hogy vannak a Bibliának olyan szakaszai, mert egy picit visszafele kell olvasni. És szerintem itt fontos ennek a szakasznak a zárása, hogy de ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Ez egy hihetetlenül fontos megjegyzése szerintem Pálnak. A tesszalonikai gyülekezetben éppen konfliktus van gyülekezeti tagok között. Máshogyan értelmeznek dolgokat, máshogyan értelmezik a hagyományt, elindul a klikkesedés, a pártosodás, gyakorlatilag szakad a gyülekezet, ami nem egy ilyen több ezer fős gyülekezet. Kiéleződnek a szakadékok a különböző gyülekezeti csoportok között, és ebben a helyzetben Pál egyértelműen állást fog foglalni bizonyos tanítások és tantételek mellett, és ezzel gyakorlatilag állást foglal más tantételekkel szemben, de mégis azt oda szögezi a végére, amikor az egész erkölcsi útmutatást, meg tanításbéli útmutatást lezárja, hogy de ne tekintsétek ellenségnek a másikat. Ez nagyon fontos. Mert sok mindenben lehet, hogy mi nem értünk egyet, sok mindenben lehet, hogy félreértjük egymást, de amint megjelenik az ellenség kép gondolata egy keresztény vitában, hogy nekem minden áron az igazamat keresztül kell vernem a másikon, az akkor is bűn, hogyha én azt gondolom, hogy közben az Istent védem. Nagyon fontos régi keresztény bölcsesség az, hogy az Istennek nem kell ügyvéd. Az Isten tökéletesen meg tudja védeni saját magát, ha akarja. Amikor mi egymással nem értünk egyet keresztény tanításokban, akkor nem szabad, hogy mi felvegyük ezt az Isten ügyvédje pozíciót a tárgyalás során, és megpróbáljuk a másikat leérvelni, meg ledominálni, mert nagyon hamar kikopik az emberből az a szeretet, ami meg igazából ahhoz kellene, hogy meg tudjuk győzni a másikat az Isten szeretetéről. Tehát szerintem nagyon fontos itt ez az utolsó vers, hogy ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. És itt az adelfosz szerepel a görög szövegben, ami gyakorlatilag a vérszerinti testvérnek a kifejezése. Nagyon nehéz, erről már többször beszélgettünk, hogy kiállni keresztény értékrend mellett úgy, hogy közben meg egyébként van egy csomó külső nyomás rajtunk, ami meg ennek egyébként alapvetően ellentmond. De szerintem nagyon fontos az, hogy mi nem ítélői vagyunk az Istennek. A keresztény intés az nem Isten ítélet. A keresztény intésnek a célja, hogy amikor én intem a másikat, hogy de kedves testvér, szerintem ez nem így van, hanem ezt mondjuk nézd meg újra a Bibliában, vagy gondoljuk át ezt közösen, vagy bármi, akkor nekem nem az a célom, hogy az ő feje fölött egy ítéletet meghozzak, azáltal, hogy én a saját álláspontomhoz 15-tel több bibliai igét tudok felsorolni, mint ő. Hanem az a cél, hogy ez az intés őt a Krisztushoz visszavezesse. És ez egy pásztori feladat alapvetően az intés. Egy keresztény testvéri feladat az intés, és az sosem működik, amikor keresztény intésből ítélet lesz. Az egész egyszerűen félre viszi az egésznek a történetét. A keresztény intés az tele van aggódó szeretettel. Pál karakteresen kiáll a bizonyos tévtanítókkal szemben, és ugyanakkor mégis megmarad az ő hozzáállásában az a szeretetteljes gondolat, hogy nem az a fő baj, hogy ezek az emberek rosszul tanítanak valamit, hanem az a fő baj, hogy a saját üdvösségükkel is játszanak. És hogyha itt a saját üdvösségükkel is játszanak, én meg közben tudom a krisztusi igazságot, akkor nekem azért kell azt a krisztusi igazságot neki elmondanom, hogy ő is üdvözüljön. És nem azért kell elmondanom azt a krisztusi igazságot, hogy az óra alá tudjam dörgölni a végén, amikor majd jön a számadás, hogy na, látod, nekem volt igazam. Ez egy nagyon más hozzáállás. És azt gondolom, hogy ma, amikor rengeteg feszültség van egyébként a világban, és közhelyre mondhatjuk azt, hogy polarizált a világ, meglehetősen, akkor én azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon meg kell tanulni a kereszténységnek is újra azt, hogyha mi vitatkozunk bárkivel, főleg a Krisztus ügyében, meg üdvösség kérdéseiben, akkor nekünk meg kell tanulnunk testvérként tekinteni arra is, akivel nem értünk egyet. És ez egy hihetetlenül embert próbáló feladat egyébként. A saját tapasztalatból mondom. Nagyon nehéz, mert az indulatnak sokkal egyszerűbb engedni. Amikor az emberben ott van egy csomó, és milyen érdekesen működik a kísértés, nem? Tehát, hogy amikor egy csomó hittapasztalat a hátam mögött van, és tudom, hogy a másik mondjuk még egy picit kisebb lépésekben szedi azon a keskeny ösvényen a lábát, mint én, akkor mennyire megtévesztő tud lenni a hittapasztalat is az emberben, mert tud adni egy fals bátorságot, és akkor egyből eszünkbe juthat a kiáll vigyázzon, hogy el ne essék mondat, mert bizony sokszor jó szándékból csinálunk mi az intésből ítéletet. És ez nagyon, nagyon nehéz, hogy az intés az bizony intés maradjon. És egy másik olvasat, amit itt Pál apostol nem hoz ki, de azt gondolom, hogy hozzátartozik a témához, hogy hihetetlenül nehéz a sok intés után elfogadni azt, amikor az ember kap intést és nem adja. Pedig az is hozzátartozik sokszor az emberi hitünkhöz, hogy bizony a legbölcsebbeket, meg a legtapasztaltabbakat is inteni kell sokszor a Krisztusért, meg a Krisztussal. De itt kanyarodjunk vissza azért ezekhez a tétlenkedőkhöz, akikről ugye Pál apostol itt az elején beszél. Az egész Tesszalonikai második levélnek van egy olyan problémaköre, hogy megjelennek olyan emberek a gyülekezetben, akik hát gyakorlatilag nem csinálnak semmit, mert azt gondolják, hogy ma-holnap itt lesz a Krisztus, visszajön, és a mi feladatunk az, hogy várjuk őt vissza. Nem csinálunk semmit. És gyakorlatilag ingyen élnek, ezt nem lehet jobban megfogalmazni, főleg a gyülekezetükből élnek egyébként ingyen, de nem dolgoznak, nem gazdálkodnak, nem próbálnak hozzátenni a közöshöz, elmennek az Isten tiszteletekre, és egyébként meg könyöradományokból ülnek, és várják a Krisztust, mondván, hogy itt mindjárt itt van, és nekünk tisztán kell őt várni. És ez egy nagy félreértése a Krisztus második eljövetelének egyébként. Ezt nem Pál mondja, ezt én mondom, hogyha végigolvassuk a második eljövetelről szóló példázatokat, meg krisztusi tanításokat, akkor Jézus ott beszél készenlétről nagyon sokszor. Tehát most teljesen mindegy, hogy melyik példázatát ragadnám ki Jézus Urunknak a visszatérésével kapcsolatban, de ott beszél készenlétről, de nem beszél tétlenségről. És ez szerintem egy fontos hozzáállás, hogy nekünk az a feladatunk, hogy tényleg úgy várjuk vissza az Úr Jézust, hogy lehet, hogy a következő nap, a következő percben, a következő órában. De hogyha ez 10 000 évig még eltart, mi akkor is mellette tesszük a dolgunkat, és készek vagyunk arra, hogyha a következő percben, a következő órában, a következő napban, akkor a hitünkről számot adunk, de nem menekülünk a tétlenségbe. És ez azért nagyon fontos, mert amikor itt Pál majd kitér arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, akkor itt alapvetően pont azt látja ő problémának, hogy azáltal, hogy nem vállalnak magukért felelősséget, hogy a mindennapi betevőt maguknak garantálják, azáltal a gyülekezetre nehezedve jelentkeznek meg teherként. A gyülekezeten mindig van teher. A hívő emberen mindig van teher, hogyha mi saját magunknak is plusz terhet generálunk azáltal, hogy félreértünk mondjuk dolgokat, vagy nemes egyszerűséggel csak lusták vagyunk, akkor gyakorlatilag annak a krisztusi elhívásnak nem felelünk meg, amiben benne van a készenlét, de benne van a tetrekészség is. És itt ezek a mondatok, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, azok itt ilyen értelemben kerülnek elő. Tehát csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy van ennek a a mondatnak egy olyan félreértése, ezt nem is tudom, de lelkésztől hallottam, arra emlékszem, aki úgy magyarázta ezt a mondatot, hogy aki nem tesz a gyülekezetbe eleget bele, azt nem szabad az úrvacsorához engedni. Most jelentem alásan, Pál apostol itt nem az úrvacsoráról beszél. Itt egész egyszerűen tényleg az élet vitel szintű táplálkozási történetekről van alapvetően szó. És nem arról van szó, hogy ő ki van tiltva a gyülekezetből, mert ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket, de kezdjünk el karakteresen elhatárolódni az eretnekségektől. És akkor itt lehet, hogy ki kell emelni egy picit a hagyományt a páli szóhasználatban, mert hogy ugye egy picit ez az, ami például a katolikus testvérekkel is néha egy olyan kis vitapont a evangélikusok meg katolikusok között. Felolvasnám az egész mondatot, jó? Mert ez szerintem fontos ilyen szempontból. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Nem tudom, hogy pontosan mikor vagyunk, amikor a második tesszalonikai levél íródik. Ugye arról szóltam, hogy ez vagy egyből az első után íródik, vagy Pál apostol élete vége felé. Tehát egy olyan 40-50 éves spektrumban tudjuk csak elhelyezni, valamikor az első század második felében. De itt még készül az új szövetség. És készülőben van az ószövetség is. És egész egyszerűen az van, hogy ebben az élethelyzetben, amikor a keresztény gyülekezetek már elkezdenek, főleg a Római Birodalomban, meg Kis-Ázsiában létrejönni, akkor még nem lehet a kezükbe adni a Bibliát. Tehát nem lehet azt mondani, hogy tessék, itt van a Biblia, ehhez tartsátok magatokat, mert ez a zsinórmérték, és ami ennek megfelel, azt tartsátok meg, arra építsétek rá az életeteket, ami meg nem, azt meg vessétek el. Mert hogy készülőben van az új szövetség. Pál apostol levelei most íródnak. Ha ez valóban az első század vége felé, akkor még János evangéliuma nincs kész, a másik három már igen. De ha meg egyből a Galaták után vagyunk, vagy most hát a Tesszalonikai levél után vagyunk, akkor valójában mind a négy evangélium még készülőben van. Mármint a leírt verziója, és a krisztusi tanítás az hagyományként terjed, apostoli hagyományként terjed az apostolok missziója nyomán, meg azoknak a szolgálattevőknek a missziója nyomán, akiket az apostolok állítanak be maguk mellé a szolgálatba, és így megy embertől emberig a Krisztus megváltása. Amikor Pál apostol azt írja, hogy a hit hallásból van, akkor nem csak arról beszél, hogy bizonyos ószövetségi ige szakaszokat már fel tudunk olvasni a gyülekezetnek, hanem arról is beszél, hogy a Krisztus örömhíre, mivel még nincsen leíró az evangélium, az csak hallás után éri el az embert. És itt alakul ki az, amit úgy nevezünk, hogy szent hagyomány. Na és akkor hol vitatkozunk mi a katolikus testvérekkel? A katolikus testvérek azt mondják, és ebben igazuk van, mi is ezt mondjuk, hogy a Biblia az a szent hagyománynak idézőjelbe a terméke. Tehát, hogy azok a sugalmazott iratok kerülnek bele a Bibliába, amiket az Isten lelke vezérelt, az Isten lelke sugalmazott, amiket az egyház közösségén keresztül sugalmazás útján az Isten a kanonizálás folyamatán végigvezetett, és ezért nincsen benne, nem tudom én, Tamás evangéliuma, meg Júdás evangéliuma, meg egy csomó minden más, mert azok ennek a sugalmazásnak nem feleltek meg, de a történelemnek azon a pontján vagyunk, ahol ez még folyamatban van. És akkor mi az, amiben nem értünk egyet a katolikus testvérekkel? Az, hogy mi azt gondoljuk evangélikusok, hogy onnantól kezdve, hogy a Biblia 66 könyve összeállt, és kész van, és megvan, és elérhető, és a Jamnei zsinat lezárta az Ószövetséget, a Húsvéti körlevélben, a Atanász Húsvéti körlevelében meg ott van az Új Szövetség, minden könyve, onnantól kezdve azt mondjuk, hogy ez a zsinórmérték. Ehhez tartjuk magunkat. Minden, ami emellébe fér, mert nem mond nekem ellen, az szabad. Tehát ilyen értelemben véve az egyházi hagyomány tovább él. Az énekeskönyvünket sem a bibliai korban írták, és mégis énekeljük ezeket az énekeket. A hagyomány tovább él, meg adott esetben fejlődik, meg a liturgiánk is változott. De az a része a hagyománynak, ami az Isten kinyilatkoztatása, az lezárul. Itt van egy vitapont a katolikus testvérek között, ők azt mondják, hogy a hagyomány az egyházon belül tovább él, és többek között ezért tud ex-katedra nyilatkozni a pápa. Zárójelbe jegyzem meg, amióta az ex-katedra nyilatkozatát a pápának dogmatikailag elfogadták, olyan sokszor ex-katedra nem nyilatkoztak a pápák. Tehát valószínűleg a pápák is érzik, hogy nem biztos, hogy ők az Istent képviselve tudnak megnyilatkozni, de hogy itt azért van egy vitapont a két felekezet között, de ide visszatérve, mert itt gyakorlatilag Pál a Szent Hagyomány forrásvidékeiről beszél. És már amikor ez a Szent Hagyomány fogalmazás alá kerül az első század második felében, már akkor megjelennek olyan emberek, akik ezt a hagyományt félreértik. Egyházon belül jelennek meg olyan emberek, akik ezt a hagyományt félreértik. Nem szeretném kimondani, de azt gondolom, hogy valószínűleg megjelentek olyan emberek is, akik ezt a szent hagyományt félreértelmezni szeretnék szándékosan adott esetben önös érdekből. És az egyik ilyen félreértés és félreértelmezés ez a tétlenül váró keresztény álláspont lehetett, akik csak úgy ücsörögve várták az Úr Jézust és nem csináltak semmit. De gyakorlatilag innentől kezdve azt kell mondanunk, hogy az eretnekség az majdnem egyidős a kereszténységgel. Talán egy-két év vagy évtized előnye van a hitnek, de az eretnekség innentől kezdve majdhogy nem egyidős a kereszténységgel. Na de, mit nevezünk eretnekségnek? Eretnekségnek azt hívjuk, ami a kereszténységen belül fogalmazódik meg tévtanításként. Tehát nem eretnekség az iszlám vallás, mert az nem egy keresztény vallás. Nem eretnekség a buddhizmus, mert az nem egy kereszténység, nem egy keresztény vallás. Az viszont, hogyha én a Krisztus üzenetét kereszténységen belül elkezdem félreértelmezni, Bibliának ellentmondó fennhangokkal, és így módon félreviszem a Krisztus megváltásának az üzenetét, az onnantól kezdve eretnekség. És erre mondja Pál azt, hogy az a hagyomány, ami nem tőlük jön. És itt nem azonban van a hangsúly Pál személyétől, hanem a krisztusi forrástól, az a hagyomány nem követendő. Attól a hagyománytól, mivel az, ha nem fér össze a krisztusi hagyománnyal, el kell fordulni, de ez ne azt jelentse ez az elfordulás, hogy aki annak az eretnek hagyománynak az ösvényére lépett, azzal én abszolút felszámolok minden kapcsolatot, és nem intem a Krisztushoz, nem hívom a Krisztushoz, és nem szeretem krisztusi szeretettel. De elhatárolódok tőle, mert közben a gyülekezet egészét viszont védeni kell. Ugyanis amikor megfogalmazódnak tévtanítások, és azt szeretném elmondani, hogy a tévtanítás valamikor jó szándékból fogalmazódik meg, csak ugye a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tehát amikor megfogalmazódnak tévtanítások, akkor egész egyszerűen az a helyzet áll elő, hogy az kényelmesebbnek tűnik. Vagy egyszerűbbnek tűnik. Vagy populárisabb. Ez még nem Pál apostol, de hadd mondjak ide egy példát. Ugye tavaly volt 1700 éves a níceai hitvallás. Ezt Krisztus után 325-ben fogalmazzák meg, és azért, mert a kereszténységen belül megjelenik az arianizmus. Arius azt tanítja, hogy Jézus nem egy lényegű az Istennel, hanem csak hasonló hozzá, de egy teremtmény. És ezzel az a probléma, hogyha Jézus egy teremtmény, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy egy teremtmény váltja meg a világot, és nem az Isten személyesen. És hogyha egy teremtmény váltja meg a világot, akkor onnan azért nincsen olyan messze a logikában az, hogy eljussak arra a szintre, hogy én megválthatom saját magamat. Ami nem egy biblikus történet. De amikor ezt Arius elkezdi tanítani, akkor az arianizmusnak vannak olyan pontjai a történelemben, amikor az arianisták többen vannak a keresztény egyházon belül, mint azok, akik nem arianisták. És az, hogy a 325-ös níceai zsinat ennek a kérdéskörnek a végére pontot tesz, az bocsánat, hogy ezt mondom, de illetve nem kérek bocsánatot tőle, ezt evangéliumként jelentem ki, isteni csoda. Ugyanis ott többségben vannak az arianisták, és mégis ellenük születik a döntés. Mert hogy a lélek az közben azért a kezében tartja az egyházat. De innentől kezdve azt kell látni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy akik az eretnekség belesodródnak, azok ott vagy szándékosan vannak jelen, az sem biztos, vagy rossz szándékkal vannak jelen. És hogyha arról beszélünk, hogy nekünk a Krisztus a megváltónk, és a Krisztushoz tartozás jelenti a kereszténységünket, akkor minden egyes olyan testvér, aki esetleg eretnekségben van benne, azért nekünk felelősségünk van azáltal, hogy mi a Krisztus tisztán hirdetjük neki. Nagyon régi kereszténységen áthúzódó tradíció az, hogy a szolgálattevők teljesen mindegy, hogy papok, lelkészek, diakónusok, lektorok, bármi, amikor fogadalmat tesznek, leteszik a szolgálatba állítás előtt az esküjüket, az esküben valamilyen formán benne van az, hogy az evangéliumot tisztán vagy igazon tanítják. Tehát, hogy ahhoz nem raknak hozzá, abból nem vesznek el, azt nem kezdik önállóan értelmezni, vagy önös érdekek mentén értelmezni, azt a maga evangéliumi tisztaságában adják tovább, mert ez a garancia arra, hogy az eretnekség ne fogalmazódjon meg, semmi más. És a páli teológiában itt nagyon fontos az, hogy igen, a gyülekezet védje magát az eretnekségtől, de közben meg figyeljen arra, hogy aki az eretnekségbe belekerül, az egyébként nekünk testvérünk ám a Krisztusban, tehát nekünk feladatunk van az irányába. Lehet, hogy téved. Lehet, hogy nagyon hangosan mondja a hülyeséget, de attól függetlenül nekünk feladatunk őt szeretni. És hát azért ilyen szempontból jelentem alásra, az elmúlt 500 évben nagyon sok felekezeti vita elbukott ezen a szűrőpróbán. És itt nem tudok csak a katolikus testvérekre mutogatni, mert nagyon sok esetben látom és láttam azt, hogy bizony a Krisztus nem Krisztus szerinti szeretettel, hanem valami inkvizíciós agresszivitással próbálom lenyomni a másik torkán, és az nem egészen fér össze a krisztusi hittel. És akkor ugye itt Pál, amikor itt a hagyományról beszél, meg a hagyomány félreértéséről beszél, akkor azért nagyon erőteljesen rámegy erre a parúziát, tehát a második eljövetelt félreértő eretnekségre, mert a tesszalonikaiaknak ez a legnagyobb problémája itt éppen akkor, amikor a levél megfogalmazódik. És azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos rész, amit érdemes azért egy kicsit tisztába tenni. Nem tudom, hogy hova írtam ki a diára, de mondom. Egyrészt magának a szakasznak a felütése. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek. Itt nem az a fő probléma, hogy ezek az emberek nem csinálnak semmit. A fő probléma az, hogy ezek az emberek Krisztusra hivatkozva nem csinálnak semmit. Ebből látszik, hogy ez egy tanításbéli félresikrás. Mert hogyha egész egyszerűen csak arról lenne szó, hogy a gyülekezet környékén vannak nem megkeresztelt, nem a krisztusi tanításban elmélyedt ingyen élők, akkor Pál valószínűleg azt mondaná, hogy karoljuk fel az elesetteket, amennyire tudjuk. De itt arról van szó, hogy a Krisztust félreértve, a Krisztust félremagyarázva direkt nem csinálnak semmit. És akkor a másik, ami ugyanezt erősíti, az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, Pál nagyon ritkán használ ennyire karakteres kifejezéseket, amikor tanítást ad át, hogy megparancsoljuk. Mert hogy a keresztény szeretetet, meg a keresztény tanítást azért viszonylag nehezen lehet parancsba vésni, de itt használja az apostoli tekintélyét, és ezt okkal teszi. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkére kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Nem az a baj, hogy ingyen él, az a baj, hogy a Krisztus nevében él ingyen. És ez nem fér össze a krisztusi tanítással. Tehát itt nem egyszerűen egy életvitelbeli problémáról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy életvitelbeli probléma valójában tanításbéli félresikrásból alakul ki. És akkor itt azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni azt, hogy a kereszténységünknek mindig kell, hogy nyoma legyen az életvitelünkön. Viszont, hogyha a kereszténységünknek nyoma van az életvitelünkön, hogyha eretnek tradíciók irányába mozdulunk el, akkor annak is jele lesz az életvitelünkön. Mert hogy a hitnek mindig vannak gyümölcsei. Csak ezek a gyümölcsök van, hogy meg tudnak férgesedni. És ezt érdemes egy picit magunkba is végig gondolni, mert a páli motiváció az pont az, hogy itt nem valami magas lóról ugatva elmondom a tutit, és megmondom a nagyon nagy igazságokat, hanem pont az a lényeg, hogy a lehető legjobban mindenkinek a szívét a Krisztus megváltása felé elmozdítani. És hogy ne mozduljunk ebből utána kifelé jobbra-balra. És ha ez mégis megtörténik, akkor viszont legyen bennünk, akik meg a Krisztus keresztje köré szerveződve éljük az életünket, annyi szeretet, hogy próbálok úgy utána nyúlni annak, aki félreérti a keresztet, hogy közben a saját hitemet vagy a közösségem egészét nem veszélyeztetem. Tehát igen, ha kell, akkor megszakítom vele a hétköznapi kapcsolatot, de ez nem azt jelenti, hogy nem engedem be vasárnap a templomba, meg elzárom az úrvacsorától, meg nem hallgathat ige hirdetést, meg nem szól hozzá alapvetően a tanítás, mert hogy ez nagyon távol van a keresztény hozzáállástól. Azok a nagyon, nagyon harcos szakadékok mögé bújó hitvédelmi akciók, amik egyébként majd a középkorban is sajnos megjelennek, azok én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem értik meg a páli missziónak. Hogy nekem azt is szeretnem kell, akivel nem értek egyet. Meg azt is szeretnem kell, aki nem úgy hisz, mint én, és lehet, hogy akkor ő hisz rosszul, ha szabad így fogalmazni, de akkor nekem nem az a feladatom, hogy azon büszkélkedjek, hogy én mennyivel jobban értem az Úr Jézust, mint ő, hanem akkor az a feladatom, hogy akkor valami Krisztusit az elé hozzak. És akkor még egy dolgot hadd emeljek ki itt Pál kapcsán. Ugye, amikor itt az ingyen kenyér kapcsán beszél, vagy ír a tesszalonikai gyülekezetnek, akkor azt is mondja, hogy magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és feszültséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. És itt megint nem Pál apostol egója lesz a lényeg, hanem egész egyszerűen az van, kedves testvérek, hogy a Krisztusról emberként tudunk tanúskodni más embereknek. És hogyha nem tudok ebbe a tanúságba emberi arcot belevinni, teszem azt azzal, hogy elmondom, vagy képviselem azt, hogy ez az én életemet miért határozza meg, akkor egész egyszerűen nem biztos, hogy a misszió az missziónak nevezhető. És itt Pál felhozza a maga példáját azért, hogy erre pont rávilágítson, hogy ő nem azért szőtte a sátorponyvát, meg dolgozott éjszakánként, mikor reggel ment a zsinagógába tanítani, mert hogy el akarja mondani magáról, hogy ő mennyire ügyes gyerek, meg hogy ő még ezt is meg tudja csinálni. Vagyunk így néha, hogy azért szenvedünk, hogy a végén el tudjuk mondani, hogy én még ezt is kibírtam. Nem. Itt pontosan az a lényeg, hogy nem akarok terhet jelenteni, mert az igét viszem, megpróbálok magamról gondoskodni, mert magamért felelek, és onnantól kezdve, hogy nekem testvéreim vannak a közösségben körülöttem, értük is felelni kezdek, úgyhogy a saját magam teher szintjét, amennyire tudom, minimalizálom. Tehát gyakorlatilag, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy a kereszténység találja itt fel 2000 évvel ezelőtt az önmagunkért való felelősségvállalást. És ez igaz teológiai síkon is. Azért, hogy az ima életem egyben maradjon, azért én felelek. Nyilván a gyülekezet ebben segíteni fog, egy lelkész ebben segíteni fog. De az, hogy bennem a lendület meglegyen ahhoz, hogy ezt fontosnak tartsam, hogy emellett kitartsak, hogy ezért dolgozzak, az nem a testvérem felelőssége, hanem az enyém. És ha ezt a példát már oda tudom vinni a másik elé, és ebben a példában továbbra sem a mi személyünk a lényeges, hanem a példának a mondani valója, akkor utána ez a példa emberi síkon meg fogja tudni szólítani a másik embert. És akkor itt egy kicsit megállok, mert egyrészt a diákat már hónapokkal ezelőtt szerkesztettem le, úgyhogy derekasan bevallom, hogy ötletem nincs, hogy melyik diára éppen mit írtam ki. Másrészt meg hátha van hozzászólni való. Akkor az utolsó három verset olvasom, 16. verstől a 18. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet.
Az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én Pál saját kezemmel írom. Ez a hitelesítő jel, minden levelemen így írok. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal.
Hát szerintem olyan sok mindent itt már magyarázni nem kell. Én szerintem nagyon fontos igazából, hogy mindegy, hogy honnan kezdjük el értelmezni ezt a három fejezetet, ami a második tesszalonikai levélben benne van, de azt gondolom, hogy Pál is itt rámutat a lényegre, hogy maga az Isten adjon nekünk, az Úr adjon nekünk békességet. Mert hogy nem hiába utalj itt vissza szerintem Pál magára Jézusra, ő is mondja, hogy a békémet hagyom rátok, de nem úgy, ahogy a világ adja. Az a békesség, ami nekünk a Krisztusban van, az egész egyszerűen körülményektől független. És olyan szép, ahogy itt is kijön az, hogy maga a békesség Ura adja nektek mindig, minden körülmények között a békességét. Itt keresztény üldözések előtt, alatt, után vagyunk, eretnek mozgalmak kialakulása, előtt, alatt, után vagyunk, mellette ott van mindenkinek a személyes élet dimenziója, tere, hogy alakul a család, mint alakul a család, megbetegedtem, meggyógyultam, nem megbetegedtem, nem gyógyultam, egy csomó minden, és az az igazság, hogyha én ilyen világi békékre vágyok, az mindig körülményfüggő lesz. De az Úr Jézus békessége, ami abból fakad, hogy nekem van megváltóm, nekem van könyörülő Istenem, van minden sír, meg hamu után van feltámadás, az nem körülményfüggő. És hogy az egész levél nagyon fontos, félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy az egész levélnek pont az a lényege, hogy ebbe a békességbe tudjon bennünket belevezetni. Meg az egész evangéliumnak azt gondolom, hogy ez a lényege. És akkor, amit még ide kiemelnék, azt ugye talán az első tesszalonikai levél alatt is mondottam volt, hogy a páli levelek alatt azért ezt nem azt kell érteni a páli szerzőség alatt, hogy az levél összes sorát Pál apostol írta. Közösségekben dolgozott, csapatban dolgozott, más misszióban lévőkkel együtt, küldte őket jobbra-balra, hozták a híreket, és van hogy egész egyszerűen az volt, hogy bizonyos szakaszokat a levelekből nem Pál apostol írt meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem Páltól jön a gondolat, ez nem azt jelenti, hogy ezek a levelek ezeken a szakaszon lényegtelenek lennének, hanem egész egyszerűen itt tényleg azt kell látni, hogy ő már van valahol, hozza létre az ottani gyülekezetet, közben jön hozzá egy hír mondjuk Tesszalonikából, oda reagálni kell, és mellette még ugye fenn is kell tartani a magát sátorponyvaszövésből, mert a ChatGPT nem tudja ezt helyette megcsinálni. És egész egyszerűen az van, hogy megosztják a feladatot imádságban egymással azok, akik ebben a szolgálatban benne vannak. És akkor utána Pál a végén átnézi a levelet, biztos, hogy lehetne találni a páli leveleknek, hogyha nem porlattak el olyan verzióját, amiben nem az szerepel, mint ami végül a Bibliába bekerült, és ezt azért merem mondani, mert biztos vagyok benne, hogyha valamivel nem értett egyet, az gondolkodás nélkül dobta vissza, hogy hát akkor ezt mégse így küldjük el, hanem odaírjuk be ezt, meg azt, meg amazt. De a leveleknek az elejét, meg a leveleknek a végét, és pont erről tudjuk, hogy mi a hitelesített páli levél, az Pál mindig saját kezüleg írja és fogalmazza. És a nálam görögül jobban értők, azok ki is szúrják, hogy mik azok a nyelvi sajátosságok, amik Pál apostolnak a nyelvezetére utalnak. Tehát én derekosan bevallom, hogy bajban lennék, ha most megkérdeznék a testvérek tőlem, hogy akkor most a kettő tesztonikából melyik az a mondat, amit nem Pál írt, mert ennyire nem beszélek görögül, sőt. De a Biblia kutatók között azért jócskán vannak, akik erre képesek. De a lényeg, hogy azáltal, hogy Pál a végén a saját kezével aláírja ezt a levelet, hitelesíti, azáltal ez egy apostoli levélnek minősül innentől kezdve. És nem is ez a lényeg, hogy ő ezt utána aláírja, hanem valójában a vége az a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, ami gyakorlatilag megint egy áldás kívánás. És érdemes azért ezt egy kicsit ilyen imádságként is azt gondolom, hogy felfogni, mert akkor van békességem, ha kapcsolatban vagyok a Krisztussal, mikor vagyok kapcsolatban a Krisztussal, hogyha az imádság csendjében meg tudok állni, hogyha az igényére tudok figyelni. Hát én ennyit gondoltam röviden tömören a második tesszalonikai levélről, aztán nem tudom, hogy van-e még hozzászólni való.